Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mai Isten tiszteleten keresztség sákramentumában részesült, és így gyülekezetünk legújabb gyülekezeti tagjaiként köszönhetjük Márkus Dávidot és Márkus Kristófot. Isten áldja meg őket, áldja meg szüleiket, keresztszüleit, családjukat, hogy Isten gondviselésében, szeretetben, szeretetében megállva, hitben tudják felnevelni gyermekeiket, hogy hasznos állampolgárai lehessenek népünknek, nemzetünknek, országunknak, és Isten dicsőségére és Isten országának épülésére építsék az életüket, éljék az életüket az elkövetkezendőkben. Isten áldjon meg titeket, és őrizzen meg titeket. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked ezt a karácsonyt, és köszönjük neked ebben ezt az adventi vasárnapot. Szeretnénk végig tekinteni az életünkön, és szeretnénk, ha segítenél, hogy szívünk legmélyéből fel tudjon fakadni a hála. Urunk, engedd meg, hogy jól forduljunk imádságban hozzád. Szent lelked imádkozzon velünk együtt. Tanítson meg. Tanítson meg megköszönni olyan sok mindent. Kérünk, hogy ezt az Isten tiszteletet így szenteld meg a mi hálaadásunkkal. Kérünk ígédért, légy az ige hirdetőjével, hallgatójával, befogadójával és megtartójával. Jézus Krisztus nevében. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint keresi a mi szívünket Pál apostolnak a kolossé beliekhez írott leveléből, a 3. fejezet első 4 verséből. Pál apostol kolossé beliekhez írott levelének 3. fejezetéből, az első 4 versből így szól hozzánk Istenünk igéje. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Amen. Kedves testvérek, meggyújtottuk a 4. adventi gyertyát is. Mind a 4 ég. Ugye a múlt vasárnap gyújtottuk meg a rózsaszín gyertyát, és nagyon jó tanítást kaptunk az elmúlt vasárnap arról, hogy tulajdonképpen az adventi gyertyáknak a meggyújtásakor mire lehet gondolni. A keresztény tanítás különböző, többféle van, de a legelterjedtebb módon miképpen viszonyul az adventi vasárnapokhoz, hogyan látja az adventet, és mire kell nekünk személy szerint adventben odafigyelnünk. Ugye erről tegnap is beszélt Hajnal Zoltán baptista lelkész testvérem, ott is meggyújtottuk mind a 4 gyertyát. Amit a múlt vasárnap hallottunk, ugye az öröm gyertyája, ahogy kicsit emlékezzünk vissza, ugye az első a keresztség, a keresztelés, a gyermekkeresztség, a születés gyertyája, amikor születésben megjelenik számunkra a Krisztus, a második a hitben, a hitnek a gyertyája, ugye ez szakrálisan a konfirmációra gondol, a hitvallásra. A harmadik az öröm, ami jelképesen ugye katolikusoknál a papi szolgálat, ami kiváltja a házasságot. A házasság és a papi szolgálat, ugye ott egy, mi ugye ennek a szentségében a házasság szentségét tartjuk, tehát az öröm, azt nem más, mint az egymásra találás, férj és a feleség egymásra találása, ami jelképezi ugye az egyházat, hiszen Krisztus a vőlegény, az egyház pedig a mennyasszony, nagyon sok képben a Bibliában, az öröm gyertyája volt tehát a múlt vasárnap, és a negyedik gyertya a halálunk órájának a gyertyája. Ami ugye egy picit furcsa, így karácsonykor. Ezt egy tanító úgy tanította nekünk annak idején a teológián, és ezért így olvassuk, nem volt ez ilyen gerinc tanítás a hitvallásnak, vagy a reformációnak, de emlékszem, megbeszéltük, hogy az advent, ugye annak jelentése az, hogy az Úr érkezése. Adventus Domini, jön a Krisztus. Karácsonykor ez hagyományosan arra készít fel bennünket, hogy a Krisztus megszületését, tehát a 2000 évvel ezelőtti történéseket, hogy Betlehemben megszületett a megváltó, arra tudjunk felkészülni. De mivel, és ahogy ezt tegnap este a Karnagy úrnak a szavaiban nagyon vesésen, nagyon jól összefoglalva hallottam, hogy ugye nekünk ugye kis Jézusunk van, aki megszületett a Betlehemben, a Jászolban, és nagyon sok embernek az is marad. Kis Jézuska, de mi ugye tudjuk, hogy ez a gyermek felnevelkedik, és csodálatos hatalommal tanít, és aztán meghal, hogy feltámadjon harmadnapon, és az örök életre hívjon mindenkit. Tehát ez a Messiás oratórium előtt mondta el, az angyali kar, a halleluja ének, az az örökkévalóság, az a feltámadás utáni mennyei dicsőségnek a dallamai szólaltak meg akkor, és nekünk így kell tekintenünk Krisztusra is. Tehát a negyedik gyertya, az Úr érkezésének a várása, az nem pusztán csak az akkori, 2000 évvel ezelőtti történéseknek az emlékezésére és a minél bensőségesebb, minél tisztább megünneplésére való felkészülés jegyében advent, az érkezés, az Úr érkezésének, megszületésének az adventje, a várása, hanem egy másik perspektívában is. Krisztus visszajövetelének a perspektívájában. Tehát mi továbbra is várunk, tehát várjuk az Úr érkezését. Várjuk, hogy Krisztus megérkezzen, nem megszülessen, hanem megérkezzen, mint dicsőséges, feltámadott Úr. És ebben a megérkezésben megnyissa az örökkévaló új világot, amit Isten készített és épített az ő benne hívők számára. Magyarul az adventi gyertyák nem pusztán a karácsonyra készítenek föl. Nem pusztán arra, hogy majd nagyon szép és bensőséges ünnepünk legyen, erre is természetesen. De kell, hogy készítsenek egy másik érkezésre, fel kell, hogy készítsenek bennünket a Jelenések könyvének az érkezésére. Amikor Krisztus hatalomban és dicsőségben visszajön. Megérkezik újra. És így, itt kell tekintenünk a negyedik gyertyára is, amikor Krisztus megérkezik, az emberek életébe érkezik a halálunk óráján. Tudom, hogy az első hangzása szomorú. És karácsony előtt ilyet nem szeretünk hallani. De bontsuk fel egy kicsit a gátlásoknak a pecsétjét. Igenis, karácsony sokszor azért nem tudjuk úgy mélyen, bensőségesen, igazi foltok, pecsétek, hallgatások nélküli módon megünnepelni, mert vannak dolgok, amiket még nem tettünk a helyére. Vannak dolgok, amik az emberi életben nincsenek feldolgozva, amiket még nem értettünk meg. Ugye különösképpen azok számára nehéz ez, akik ezekben az időszakokban gyászolnak. Vagy azért, mert elvesztettek valakit most, vagy azért, mert úgy emlékeznek valakire, hogy már nincs itt,
olyan valakire, aki a karácsonyban valami különleges szerepet játszott a család életében. Hogy lehet így ünnepelni? Hogy lehet makulátlanul ünnepelni, semmi kis belső elfojtás, vagy semmi kis belső harag nélkül? Hogy lehet igazán a Krisztusnak a fényébe állni, úgy, hogy semmi árnyékot nem hagyunk a saját életünkben? Csak úgy, hogyha az életünket és a halálunkat Krisztus kezébe tesszük. Csak úgy, hogyha úgy érezzük, hogy az életünk értelmét és tulajdonképpen ezzel együtt végét is az Isten határozza meg, és az az Isten határozza meg, aki szintén olyan emberként, mint mi, átment mindazon, amint mi, és meghalt úgy, ahogy talán egyszer mi is, vagy ahogy meghaltak hozzátartozóink is. De nem azért halt meg, hogy ezzel így legyen vége, hanem azért halt meg, hogy a halál ne árnyékolja be az emberi életeket. János evangéliumában egyértelműen mondja, hogy higgyetek bennem, mert aki bennem hisz, ha meghal is él. Az az élet, ami Krisztusban elrejtett élet, annak része a halál. Nagyon plasztikusan mondja ezt a Kolossé beliekhez írott levélben Pál a harmadik versben, az van, hogy mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Vagyis keresztül mentünk a halálon. Hogyan történik ez? Ugye a hagyományokkal foglalkoztunk az elmúlt időszakban, a hagyományokkal és a sáfárkodással, hiszen mindaz, amink van, az azért van, hogy azzal kezdjünk valamit, így a hagyományaink is. Ez az adventi koszorú is hagyomány, az adventi várakozásnak a negyedik vasárnapja is hagyomány. Hagyományainkban, ceglédi hagyományaink is sokszor felelhetnek előttünk. Nagyon jó volt például az elmúlt években látni azt, hogy olyan sok régi, elfeledett sebet megpróbáltunk felszakítva megtisztítani. Ott van a második világháború. Ugye a második világháborúban Cegléd egy komoly fronton ment keresztül, még voltam abban a házban, illetve még áll az a ház, ahol azt mondta az ott lakó nénike, hogy itt az előszobában ezt a követ Vorosilov marsal bakancsa koptatta. Ugye innen irányították a Pestet körülvevő gyűrű hadműveleteinek bizonyos részeit, és egy jó ideig itt is volt a hadműveleti központ. Ez még mind semmi, itt volt a legnagyobb fogolytábor, gyűjtőtábor országosan. És nem is olyan régen, nem tavaly előtt avattuk azt az emléktáblát, amit mai napig is a laktanyában menet, hogyha valaki bemegy balkész felé, megnézhet, hiszen ott van a ceglédi fogolytábor, és az abban elhunytak emlékére avatott emléktábla. Igenis, fel kell tépni ezt a sebet, hiszen ott nagyon sokan meghaltak. Több ezren. Sok beszámolót hallgattam arról, hogy hogyan érkeztek oda az emberek, hogy hosszú négyes sorokban Cegléd Belccel, Albertissán keresztül, hogyan hajtották őket a téli hóban, sokszor mezitláb, vagy ronybakancsokba összecsomagolt lábakkal, idáig is, hogy próbáltak az ott lévő emberek segíteni, inni adni, vagy enni adni egy-egy fogolynak, vagy hogyan próbáltak egy-egy cetlit, egy-egy levelet elkapni, hogy el tudják juttatni azoknak, akik nem is tudták, hogy hova kerültek a szeretteik. Ugye nemrég volt annak a könyvnek a bemutatója, Jójár doktor úr munkája a ceglédi laktanyának a téglafalairól, a téglákra írt kisebb fajta üzenetek, nevek, dátumok, amik megőrizték azoknak a neveit, akik itt voltak, mert nem tudtak hova írni, honnan jöttek, mikor voltak itt, hogy mentek esetleg tovább. Ezek mind-mind emlékek, nehéz emlékek, amiket hogyha összefogunk, felszakítunk, akkor lehetősége van az Istennek arra, hogy begyógyítsa őket. Ugye Cegléden nevezetes lelkipásztorunk Ceglédi Sándor püspök egy-egy időben, ebben az időben hal meg. És érdekes, nagyon nehéz körülményei vannak az ő temetésének. Nem is tudják sokan, hogy ő elhunyt, és ebben az időben temetik el. Tulajdonképpen szinte mondhatjuk, hogy egy lelkész teljesített szolgálatot a 45-ös években, Arany László lelkipásztor úr, akinek az emlékeiről olvashatunk a ceglédi hírmondóban, több sorozatban emlékszik vissza ezekre az évekre, és az azt követő évekre, az 56-os időszakra, ami megint egy nagyon nehéz időszak Cegléd életében. Nem beszélve arról a tábláról, amit a templom falán találunk, a kulák üldözés áldozatainak az emlékére. Hagyományok, Cegléd hagyományai, Cegléd múltja tele van nagyon nehéz és nagyon tragikus eseményekkel. Mondhatni azt is, ugye, hogy mondták sokan, Cegléd a török idő alatt többször úgy elpusztult, hogy nem is lakott itt szinte senki, elmenekültek az emberek és visszatelepültek később. Valahogy újjáélet. Hogyha Főnix madár a reformátusok címerben, illetve Debrecen címerében a jelkép, akkor ezt ide is lehetne Ceglédre is tenni. Hiszen itt is szinte újjáéled mindig a város egy-egy óriási pusztulás után. Vajon nem kell-e az értékeinket és a hagyományainkat, amiben olyan nagyon erősen benne van a mártíromság, a Krisztus feltámadásának, Krisztus második eljövetelének, Krisztus visszajövetelének a fényébe helyezni. Vajon mindaz, amink van, az nem az Istenéje? És hogyha saját egyéni életünkre gondolok, akkor szintén talán nem magam nevében beszélek, csak hogy ha azt mondom, hogy annyiszor haltunk már meg, annyiszor kellett elengednünk azokat a dolgokat, amikben reménykedtünk. Hogy újra elkezdjünk valamiben bízni, hinni és reménykedni. Minden egyes ilyen dolog egy-egy önfeladás, egy-egy halál. De ne féljünk, mert Jézus pont ezt kéri tőlünk. Valahol az egész üzenetben az van, hogy aki odaadja az életét én értem, az megmenti azt. Jó, hogy itt vagyunk. Ebben a karácsonyi rohanásban, karácsonyi ajándékvásárlások közepette, néha elgondolkodok azon, hogy mekkora öröm és mekkora szerencse, hogy van még gyülekezet. Még jó, hogy vasárnap után hétfőn még nyitva vannak a boltok, mert még hétfőn még én is meg tudom venni az ajándékaimat. Interjút készítettek gyerekekkel Pécsen, és nem akarom elmondani az egészet, de érdekes válaszok születtek. Utána lehet járni karácsony gyermek szemmel, gyerek szemmel. Hát gyerekek alatt ilyen középidős, általános iskolás, középiskolás gyerekekre gondolok. És tudjátok, mi volt a szörnyű? Ugye nagyon sok válaszban azt mondták el a gyermekek, hogy mi is a karácsony nekik? Dögunalom. Tévében mindig ugyanazok a filmek mennek, már látták ezerszer. Ülnek a számítógép előtt, amit eddig is csináltak, és még a pláza sincsen nyitva karácsonykor. Nem lehet elmenni a plázába. Család? Hát, valaki azt mondta, hogy azt se tudom, hogy hány unokatestvérem van, de nem is érdekel, mert az csak külön tortúra, hogyha menni kell, vagy hogyha jönnek hozzánk. Én olyankor mindig eltűnök otthonról nagy családi eseményekre, de nincs is. Nagyon sok válaszban az van, hogy nincs családi esemény. Pihenőnap van. Szülők pihennek, mi meg unatkozunk, mondják a gyerekek. istentisztelet, vagy egyházi esemény. Egyik ismerősöm elmondta azt, hogy amikor ők karácsonyoztak gyermekként, akkor Balaton mellett volt egy rokonuknak a lakásuk egy kis faluban, és oda mentek le mindig, és tulajdonképpen az egész karácsonyt, kályha, akkor még kályha volt, kályhába fűtöttek, annak is volt egy külön élménye, hogy majd meg lehetett sülni este a kályhánál, másnap reggel meg hót hideg volt, de a gyülekezetben volt a közösség, gyülekezetileg szervezték a szánkózást, az egész gyülekezet kiment egy karácsonyi délután szánkózni az egyik dombra, és valami fantasztikus felemelő élményeik voltak, amik lassacskán kivesznek. Ezért olyan jó, hogy most itt vagyunk. Jó, hogy itt vagytok. Biztos, hogy vannak kérdéseitek, amikor az Isten egyébként tudna válaszolni. Nekem valahogy olyan érzésem van, hogy amikor Isten elé viszem a karácsonyomat, és itt vagyok ezen az Isten tiszteleten, akkor egy hang azt mondja belül, tudom, hogy miért vagy itt. Tudom, hogy a lehető legtöbbet megteszed a mostani karácsonyodért. Tudom, hogy már ezer felé rohangáltál karácsonyi ajándékért. Tudom, hogy már kikézműveskedted az egész napodat, hogy saját készítésű ajándékot adj szeretteidnek. Tudom, hogy hajszolt vagy. Tudom, hogy nyomaszt sok teher. Tudom, hogy azért vagy itt, hogy könnyítsek rajta. Tudom, hogy az egész életednek a terhét a vállamra tudom venni. Ha elém teszed az ajándékaidat, és hogyha ezek mellé, az ajándékok mellé oda teszel engem is, akkor én is adok neked egy ajándékot. Elveszem félelmeidet, elveszem a félelmedet mondjuk a haláltól, mert én azért születtem meg karácsonykor, és elveszem a félelmeidet az emberektől. Ha engem is oda teszel a karácsonyi ajándékaid mellé, akkor én megnyitom az embertársaidnak a szívét, a családodnak, rokonaidnak, a megajándékozottnak a szívét megnyitom a te ajándékaid előtt. És örülni fognak neki. Tedd le! Tedd le ezt a karácsonyt Isten elé. És minden, ami így belekerül, hiszen tudom, mondja az Isten, hogy szeretetből, a legjobb indulatból akarod tenni. Én megszentelem. Isten meg akarja szentelni. Legyen hát így. Higgyük el, hogy az Úristen, Jézus Krisztus képes arra, amire mi nem. Meg tudja oldani azt, amit mi nem. Hiszen ő meghalt, és feltámadt. És ahogy az ének mondja, higgyük el, és tegyük úgy le ezt a karácsonyt, hogy van ott fent egy ország, ami jön. Tehát jön. Egyre közelebb érkezik. Aminek fényei itt vannak bennünk és közöttünk. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy Isten országa közöttetek van, és ez nagyon kedvenc görög, utáltam a görögöt egyébként, de nagyon kedvenc görög tanulmányi eredményem, hogy megtudtam, hogy itt az entoi szümojsz, ez nem csak azt jelenti, hogy benned van, hogy közöttetek van, hogy bennetek van, hanem közöttetek is, bennetek is, közöttetek is. Ha ennek a fénye, ha a Krisztus várásnak, a Szentlélek által gerjesztett és adott lélekfénye az életünkben van, közöttünk van, akkor ez az ország biztos. És egyszer kiteljesedik addig pedig ezt a karácsonyt tegyük Isten elé. Engedjük át neki. Ámen. Szeretnénk hálát adni, Úrunk, neked. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Köszönjük, hogy a te jó voltodból megtehettük eddig mindazt, amit megtehettünk. Köszönjük a készülődést. Köszönjük, hogy sok-sok nehézség, sok összezörrenés, sokféle kétség vagy kételkedés nem ronthatja el azt, hogy te itt vagy közöttünk. Megérkeztél 2000 évvel ezelőtt, emberi testben emberi nyomorúságainkat magadra vetted Istenként, és nem tekintetted zsákmánynak, hogy egyenlő vagy az atyával, hanem szolgai formát vettél föl és szolgáltál. Úrunk, engedd meg, hogy mi is szolgák lehessünk. Engedd meg, hogy úgy lehessünk szolgálóid, hogy ne érezzük magunkat kiszolgáltatottnak. Mert megvalljuk, hogy sokszor érezzük azt, hogy kiszolgáltatottak vagyunk emberi hatalmaknak, a gonosznak, nem vagyunk elég türelmesek, eltűnik belőlünk a szeretet, amikor a szeretet ünnepére készülünk, és érezzük, hogy az emberi szeretet kevés, fölösleges is lenne ünnepelni, még jó, hogy nem azt ünnepeljük, hanem az isteni szeretetet, ami te magad vagy. Ezért kérünk, erősítsd meg bennünk a benned való bizalmat. Hadd tegyük le eléd karácsonyunkat, ennek a 2013. évnek a karácsonyát, a szentestét, annak melegségét, bensőségét, emberi kapcsolatait, gyermekeinket, szüleinket, testvéreinket, békességünket és békétlenségünket. Hadd tegyük oda ajándékainkat, hogy nyisd meg az emberek, a megajándékozottak szívét önmagad előtt is, ami szeretetből készített ajándékaink előtt is. Legyen a legnagyobb ajándék ebben az évben a beléd vetett hit, annak fénye, reménysége, hogy a szeretet teljes legyen. Jézus Krisztus nevében így kérünk, gyógyítsd meg a betegeket, vigasztald a gyászolókat, kapcsold össze, építsd újra emberi kapcsolatainkat. Amen. A magunk csendességében forduljunk Istenhez. Kis ideig imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor a Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Amen.